Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunkat énekeljük. A 138. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább Istent a 238. énekünk első 6 versének éneklésével. 238. dicséretünk első 6 versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Teremtő Istenünk, édes atyánk nékünk.
Teremtő Istenünk, édes atyánk nékünk, hatalmas vagy, irgalmad nagy, ínségemben, szükségemben, kérlek engem ne hagy. Szívem benned bízik, hozzád fohászkodik, nézd csendesen, kegyelmesen, fájdalmimon, bánatimon, könyörülj kegyesen. Tudom, hogy kegyelme enyhít mindeneket, busz szíveket, sebeseket, szegénységben, betegségben, ellankadt fejeket. Jelen van az idő, hogy te jó segítő, meghallgató, síralmimat, nékem adott tanácsodat, mert tudod sorsomat. Megváltó Istenünk, szabadító Úrunk, vagy pajzsom, főorvosom, reménységem, üdvességem és gyönyörűségem. Azért, ó Jézusom, legbölcsebb orvosom, siess, siess, én lelkemnek, segítője légy testemnek, megepett szívemnek.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvassuk, a 6. részből, a 6. rész 30. versétől a 40. versig. János evangéliumának 6. részében a 30. verstől a 40. versig ezt olvassuk. Mondának azért néki: micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk, és higgyünk néked? Mit művelsz? A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enniük. Mondd azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret, mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért neki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jő, semmiképp meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Mindaz, akit nékem áld az atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképp ki nem vetem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy akit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, és segítsen bennünket megértésében, hívő elfogadásában és követésében. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, akinek lénye számunkra kikutathatatlan. Nem tudjuk fölfogni, Urunk, hogy te milyen szent vagy, milyen hatalmas vagy, milyen tökéletes vagy. Nem tudjuk fölfogni igazságodat, szeretetedet, kegyelmedet, jóságodat sem. Egy kis szikrányit se tudunk megérteni belőled magunktól. Köszönjük néked, hogy te mégis kijelentetted magadat nekünk a Bibliában, Krisztusban, az igében, és köszönjük, hogy szent lelked által segítesz, hogy kijelentésed alapján, kinyilatkoztatod alapján egy kicsit jobban megismerhessünk. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy ma is egy kicsit előrébb haladhassunk a te megismerésed útján. Kérünk téged arra, hogy segíts meglátnunk önmagunk kicsiségét is. Nem szabad máshogy eléd jönnünk, mint alázattal és összetört szívvel. Itt van a mi sok-sok bűneink a szívünkben, a lelkiismeretünk jelzi ezeket. Látod a véges voltunkat, mennyire semmik vagyunk hozzád képest, és add, hogy mi is lássuk ezt, és így tudjunk megállni előtte teljes hódolattal, tisztelettel, és így tudjuk venni a te ígédet magunkhoz. Kérünk, hogy segíts hinnünk azt, amit mondasz. Látod, hogy magunktól még erre se vagyunk képesek. Magunktól nem tudunk hinni benned. Nem tudjuk hinni a te szavaidat. Nem tudjuk elfogadni, amit mondasz nekünk. Nem tudunk téged magad elfogadni. Kérünk, segíts, hogy hinni tudjuk azt, amit mondasz, és hinni tudjunk benned, rád bízva magunkat. Köszönjük néked, hogy így jöhetünk most is hozzád, így állhatunk meg előtted egy szívvel, egy lélekkel. Kérünk, áldj meg minket ígéddel, áldj meg minket szavaddal, és kérünk, hogy ne csak közöttünk légy jelen, hanem légy jelen minden helyen, ahol megszólal a te drága igéd. Mutasd meg magad az összegyűlt embereknek, és segíts, hogy hittel tudják ők is fogadni, amit mondasz magadról. Kérünk, áldásod legyen rajtuk is, és mi rajtunk is ebben az órában. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 154. énekünket, a 154. éneket. A 154. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Gerjeszt fel most indulatunk,
hogy még igédre hallgatunk, vigyen bennünk képületet, a hit reménység és szeretet. Tégy bölcsek ki, tégy szentek.
Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassátok, János evangéliumának 6. részéből, a 35. versből. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, egy versből hadd idézzek, Dzsida Jenőnek az egyik verséből. Sok vén eső locsolt a háznak, falán, rikolt a nyomorplakát. Autóbuszon vézna emberek döcögve fáznak. Szemek futnak a hideg holdig, egy kisfiú a szívét fogja, a toronyra néz, a levegőbe, úgy fél, hogy összeomlik. Senki se tudja, mit veszített, de a sétatéren, a híd alatt, az ágyban, a csókban, a zsebében valamit mindenki kutat. Valahol valami eltörött, valahol valami nincsen rendjén. Költőnk érzékelte azt a tényt, hogy az emberek valami után kutatnak. Általában azután szoktunk kutatni, ami hiányzik nekünk. Lehet, hogy egy adott pillanatban az emberek a felszínen elégedettek, de mélyen a lelkükben akkor is ott van valami titokzatos valóság utáni vágyódás. És ezt a nem ismert valamit keresik, kutatják, ahogy mondja, sétatéren, híd alatt, ágyban, csókba, zsebükbe, mert érzik, tudják, hogy valahol valami nagyon nincs rendjén. Valami nagyon hiányzik. Ott van a lelkekben valami mélyen fekvő beteljesületlenség, elégedetlenség, hiányérzet, boldogtalanság, ami minden kielégített hétköznapi vágyódás és kívánság mögött ott lapul és nem bír kielégülni. A kérdés most az, hogy honnan ered ez a talán általunk is tapasztalt belső, nagyon mélyen fekvő hiányérzés. Honnan jön ez? Nos, erre a kérdésre a nem hívő emberek különféle válaszokkal állnak elő. Mi azonban, mint hívő keresztjének a Bibliában, Isten nekünk küldött információiban keressük a választ. Azzal a bizalommal, hogy Isten ennek a vágyakozásnak a legmélyebb okáról is az igazságot mondja el nekünk. Isten válasza tehát egyszerű. Elmondja, hogy ő alkotta az embert. Mégpedig a vele való közösségbe, szeretett kapcsolatba. Azaz úgy, hogy ő, mint egy szervesen és nélkülözhetetlenül jelen legyen az ember szívében, életében. Úgy tette magát az ember létének a részévé, ahogy testünknek része minden egyes belső szervünk, amelyeket csak nagyon nehezen tudunk nélkülözni. Az első emberpár azonban, engedve a sátán kísértésének, kilökte Istent a szívéből és az életéből. Ellene fordult. Isten pedig igazságos ítélettel sújtotta őket. Őket is, sőt minden utódjukat is elhagyta. Ezért minden földre születő ember Isten nélkül születik meg a világra. Tulajdonképpen mindene megvan az embernek, ami emberré teszi, csak, és ezt most idézőjelbe teszem, a Szent Háromság Isten hiányzik a szívéből, a lelkéből, az életéből. Isten nem része többé a lelkének, az életének. Egy reklámautót láttam valamelyik nap itt Szegeden, ezzel a felirattal, hogy a Rádió 88 életünk része. Hát az lehet, de Isten nem az életünk része. Az embernek ezt a létállapotát nevezi a Biblia bűnnek, vagy halálnak. Ezt nevezték a teológusaink velünk született romlottságnak, a római katolikusok eredendő bűnnek. Értjük, testvérek, hogy az embernek ez az Isten nélkül való léte állapota nem az embernek az eredeti, természetes állapota. Ott kellene, hogy legyen vele az élő Isten. Jelen kellene, hogy legyen az életében, de nincs jelen. Hiányzik. És az ő hiányának következménye. Ez a mély, bizonytalan, formátlan hiányérzet, ürességérzés a lélekben, amiről beszél Dzsida is, meg sok más költőnk, meg gondolkodónk is. Pascal mondta azt, minden ember lelke mélyén egy Isten alakú űr van. Amint éppen készültem erre a szolgálatra, odajött az íróasztalomhoz két kisebb lányom, akik olykor még együtt babáznak. Kezünkben volt egy régi babájuk, két teljesen egyforma baba, szépen felöltöztetve, és azt kérdezték, hogy milyen furcsaságot veszek észre rajtuk. Hát éles szememmel mindjárt észrevettem, hogy mindkét babának hiányzik a jobb karja. Ugye a babaruhák ujjai ott voltak, csak éppen a teljesen üresek voltak. Miután megválaszoltam nekik ezt a nehéz kérdést, kamaszos vihogással elszaladtak, én meg ott maradtam ezzel a példával. Mert azok a babák eredetileg úgy készültek, hogy volt nekik jobb karjuk, ami szépen kitöltötte a ruhácskáiknak a jobb ujját is, de a kar ugye az idők viharaiban elveszett. Így hát amolyan csonka-bonka babák lettek ezek, és azt gondoltam, hogy pontosan erről van szó nálunk is. Csak sokkal fontosabb hiányzik nekünk, mint a jobb karunk. Az Isten hiányzik nekünk. A teremtőnk, a gondviselőnk, a megváltónk, ő hiányzik a szívünkből. Ha első pillantásra ez nem is látszik, mert eltakarja valami szép ruhácska, de csonka-bonka az életünk. Csak a különbség a baba meg köztünk az, hogy a babának nem hiányzik a jobb karja. Nekünk meg hiányzik. Nagyon hiányzik az Isten, és a benne rejlő szeretet, a benne rejlő igazság, a benne rejlő békesség, a benne rejlő élet. Hiányzik nekünk ő. Nagyon furcsa az, de érthető, hogy a Biblia teljesen mást válaszol arra a kérdésre, hogy honnan ered a lelkünknek ez a mély üresség érzése, hiányérzése, mint amit a különböző filozófiai, vallási, pszichológiai, szellemi műhelyek adnak. Mert egyik vallás sem beszél erről, és egyik pszichológia sem beszél erről, és egyik filozófia sem beszél erről, hogy az Isten hiányzik nekünk. A személyes, végtelen Isten. A maga egységében és sokféleségében. Senki nem mondja ezt. Ezt egyedül a Biblia mondja. A kérdés felénk is, hogyha átéljük ezt a belső hiányérzetet, hogy ezt a bibliai diagnózist elfogadjuk-e? Hittel elfogadjuk-e? Vagy nem fogadjuk el? Vagy úton vagyunk az elfogadása felé? Legalább úton vagyunk az elfogadása felé. Nézzük azonban egy kicsit tovább ezt a kérdést, és lássuk meg, hogy mivel próbálja az ember orvosolni ezt a belső hiányérzetét. Úgy vagyunk ezzel a meghatározhatatlan hiányérzettel, mint minden egyébként meghatározható hiányérzéssel. Tudnélik, megpróbáljuk mindenáron megszüntetni. Ha szomjasak vagyunk, iszunk. Ha álmosak, alszunk. Ha éhesek, eszünk valamit. Muszáj. Szükségszerű. Hát ezt a belső lelki hiányérzést, amit nem tudunk így pontosan meghatározni, ezt is próbáljuk valahogy felszámolni, megszüntetni. Vagyis az ige felől nézve próbáljuk az Isten hiányát valahogyan megszüntetni. Próbáljuk pótolni a pótolhatatlant. Isten után tapogatunk a zsebünkben, az ágyban, a csókban, a tereken, a könyvtárakban, a laborokban. Őt keressük mindenhol, még ha nem is tudjuk. Mit csinálunk mi? Talán valami eszme betölti ezt a belső űrt. Valami eszme. Valami vallás. Valami idealista vagy materialista filozófia. Valami ideológia. Ezekkel foglalkozunk, ebbe belemerülünk. Ezek egyébként pontosan azért születtek, hogy az ember belső lelki üresség érzését felszámolják. Boldogítsák, üdvözítsék az embert. Emberek találták ki, de olyan emberek, akik az Isten válaszát nem ismerték, vagy ha ismerték, nem voltak hajlandók elfogadni. És kitaláltak helyette egy ideológiát, egy filozófiát, egy vallást, egy pszichológiai rendszert. Vajon megszüntetik ezek azt a hiányt, aminek a felszámolására kiötlötték őket? Ha megszüntetnék, testvérek, azt mondom nektek, az egész világ tele lenne boldog emberekkel. Úgy tűnik, mintha nem tudnák betölteni az Isten alakú űrt. Emberi gondolatok, emberi filozófiák, pszichológiák, vallási elképzelések. Ezért mennek az emberek egyiktől a másikig. Belekapnak ebbe, belemennek abba. Ezt kóstolják, azt kóstolják. Mennek egyiktől a másikig, mert egyik se hozza el, bár ígéri, és az elején felcsillan a reménysugár, hogy hó, majd ez betölti az én mélységes lelki szükségletemet, amit magam se tudok pontosan meghatározni, hogy mi az, de aztán utána az ember rájön, hogy nem. Eddig voltam krisnás, most átmegyek buddhistába, aztán marxistába, aztán liberálisba, aztán visszamegyek a nem tudom én hova. Aztán belevettem magam a tudományba, majd valami, majd csak betölti, és nem tölti be. Láthatóan nem tölti be. Aztán másik próbálkozásunk, akkor világi dolgok majd betöltik. Világi dolgok. Manapság mondjuk ez a kézenfekvő dolog, amit a tévé sugal, fölmutat nekünk egy ilyen dolgot, ez egy szép dolog, egy hasznos dolog, vedd meg, arra törjél, hogy meg tud venni, el tud érni, koncentrálj erre, mert ha ezt eléred, akkor te milyen boldog leszel. Milyen beteljesült lesz az életed, milyen egészséges leszel, milyen jól érzed magad majd a bőrödben, azaz eltűnik a belső hiányérzeted, amivel küszködsz. És bekapva a horgot, tömegek rohannak, gürcölnek, étnappallá téve túlköltekeznek, adósságba verik magukat, és a megszállott rohanásba elfelejtik egy kicsit a lelki éhségüket, el is érhetnek ezt azt, de ha megkapták, amiért harcoltak, a kielégületlenségük megmarad. De még arra sincs idejük, hogy ezt átgondolják, mert már is kapják az újabb dózist. Folytasd a rohanást! És mint a jószág, amit kis kukorica szemekkel ugye csalogatnak a vágóhídra. Megy utána. Boldog röfögéssel. Persze vannak, akik ilyen magasztosabb földi dolgokat tűznek ki célul. Természetvédelem. Én azért élek. A természetet védjem, az esőerdőket, a tengerek tisztaságát, a levegő tisztaságáért vívom a harcot. Földi dolgokért, és akkor majd betöltődik ez a lelki mély hiányérzet? Nem fog betöltődni. Sajnos nem fog betöltődni. Mert ezek nem arra hivatottak, hogy betöltsék ezt a belső űrt. Akkor talán majd az élvezetek, hogy egy másik kategóriát is bedobjunk. Az élvezetek eltüntetik a belső űrt. Adja az élvezetet bármi. Alkohol, drog, ilyen-olyan pervers szexualitás, valami szellemi dolog, valami művészet, valami utazás, valami extrém tevékenység, ami megnöveli az adrenalin szintet. Valami élvezet a gyülekezetbe is. Adja a gyülekezet azt az élvezetet. Majd betölti a lelki szükségem az élvezet. Csak hogy testvérek, tudjátok nagyon jól, hogy az élvezetnek mi a paradoxona. Az, hogy ebből mindig több kell, mindig keményebb kell, mindig keményebb drog, mindig perverzebb szex, egyre durvább élmény, és egyre durvább élmény, és ezen az úton az ember hova jut el? Oda, hogy érzelmileg teljesen kiég. Tönkre megy bele. Megcsömörlik, ahogy Camus megfogalmazta az összes regényében az élvezethajhász embereknek a végső tragédiáját. Az Isten alakú őr nem szűnik meg. Legfeljebb percekig elfeledtetik az emberrel, de újra ott van. Akkor talán halandó emberek majd betöltik ez űrt. élek a családomért, a gyerekeimért, férjemért, a feleségemért. Aztán majd egy új férfiért, vagy egy új feleségért, egy új családért, új barátságért. Élek esetleg rászoruló emberekért, a betegekért, a szegényekért, a gyülekezetért, valami emberi társaságért, valami emberek érdekében folytatott tevéke, és ezért élek. És akkor ettől kitültődik az Isten alakú űr, hogy emberekkel próbáljuk azt betömködni. Az ember reméli, hogy talán akkor bizonyos nagy életcélokat, ha elérek, majd akkor betöltődik ez az űr. Majd ha lesz egy új munkám, majd ha eljutok ide-oda a világban, majd ha megnyerem a lottót, majd ha lesz férjem, feleségem, ha elérem a fizetésemelést, ha megszereztem a diplomát, ha felépült a házam, ha leromboltam a házam, ha eladtam a házam, ha eladom, újat veszek, majd megnyerem ezt a nagy versenyt, vagy nem nyerem meg. Mindig valami, amit nekem most valami nagy esemény, aminek meg kell történni, és akkor majd megszűnik az űr oda bent. Mindig van egy hegy, amit meg kell mászni, egy folyó, amit át kell úszni, egy útszakasz, amit meg kell tenni, és egy kicsit mindig ott csillog a remény, hogy a lelkem mély vágyódása majd csak kielégül a túloldalon. Csak nem elégül ki. Akkor valami kreatív tevékenység kell. Kreatív tevékenység. Csíkszentmihályi Mihály, a nagyszerű amerikai gondolkodó, azt mondja, hogy a boldog élet titka az önfelett tevékenykedés. Találd meg azt, amiben önfeledten tevékenykedsz, amiben bele tudsz feledkezni maradék nélkül, és ha ezt teszed, akkor a lelked kielégül, a lelked boldoggá lesz. A könyvei bestsellerek lettek. Ami mutatja, hogy az emberek pontosan erre vágyódnak, a boldogságra, hogy a lelkükben ez a mély űr megszűnjék, és azt hiszik, hogyha valami ilyen dolgot csinálnak, akkor majd megszűnik. Kell egy kis idő, amíg itt is rájön arra az ember, hogy ez se fogja megszüntetni az Isten alakú űrt. Nem segít az alapvető problémán a kreatív tevékenység, amiben bele tudunk feledkezni. De amikor befejezzük, egyszer csak megint ott van az űr. Sőt, közben is ott lehet az űr. Na hát akkor az utolsó megoldás, hogy hozzá fogok az Isten megkeresni. Elkezdek templomba járni. Olvasom a Bibliát. Megpróbálok imádkozni. Keresztény szokásokat felvenni, vallásoskodni, meditálni. Valamit csinálni a gyülekezetbe, szolgálni. Ez, testvérek, megszünteti az űrt. A vallásoskodás megszünteti a belső űrt. Azt gondolom, testvérek, hogy ez sem. És hogy itt vesszük sorra, még lehet, hogy tudnátok sorolni ilyen próbálkozásokat, hogy az ember a lénye legmélyén rejlő, kielégítetlen vágyakozását valahogy megszüntesse, hogy mi kell próbálkozunk még. Lehet, mondom, tudjátok sorolni, de hadd idézzem egy amerikai gondolkodónak a gondolatát, aki ezt mondta, akik megtapasztalják az űrt, tudják, hogy földi dolog, teszem hozzá, földi ember, véges személy sem csillapíthatja azt. Nem csillapíthatja semmi. Csak hogy ezt bevallani, testvérek, majdnem lehetetlenség. Jean-Paul Sartre, az egzisztencialista filozófus mondta, hogy az ember képes a végsőkig tagadni, hogy nem talál kielégülést a világban, mert nem bírja elviselni annak a gondolatát, hogy a beteljesülés elillan előle. Nem bírjuk bevallani, testvérek, hogy túl nagy az éhség, túl nagy a szomjúság ahhoz, hogy betölthessük, hogy megszüntethessük ezekkel az említett dolgokkal. Nem tudjuk bevallani, hogy úgy vagyunk, mint aki iszik, mert szomjas, de hiába iszik, nem tud a szomja kielégülni. Éhes, eszik, de nem tud jól lakni. Alszik, de nem tudja kialudni magát. Egyszerűen nem tudjuk és nem akarjuk ezt bevallani. Inkább próbálkozunk minden egyébbel, mint hogy kimondjuk, hogy ennyi. Nem tudom megszüntetni a lelkemnek ezt az Isten alakú űrét. Még azt se tudom, hogy Isten alakú, csak hogy ott van. Ilyen állapotban talál rá, testvérek, Isten az emberre. Amikor elkezdi orvosolni az embernek a problémáját, ő azzal orvosolja az ember problémáit, hogy visszaadja magát az embernek. jön, hogy ő, akinek a hiánya okozza azt az űrt, újra betöltse azt az űrt a szívünkben, az életünkben. Isten önmagát adja. A Szent Háromság Isten önmagát adja. Csak hogy, testvérek, amikor Isten felkínálja nekünk magát, nekünk, akik majd meghalunk az utána való vágyakozástól, és majd belehalunk abba az állandó kísérletezésbe, hogy valamivel pótoljuk a hiányát, amikor nekünk fölajánlja magát egy napon az Isten, akkor az ember fölhördül, és azt mondja, hát az nem lehet. Hát az biztosan nem lehet. Hiszen Isten nincs is. Hiszen Isten nincs is. A világ magától lett, ősrobbanás által. Az élet véletlenül alakult ki és fejlődött ki. Én is egy véletlen terméke vagyok. Isten egy szükségtelen hipotézis. Különben se tudom megfogni, látni, érezni. És amit nem tudok megfogni, látni, érezni, az nincs is. Én nem tudom az Istent felvenni, megvenni, eladni, a lakásomat berendezni vele, tehát nincs. Tudom, hogy ő csak egy projekció eredménye. Az ember tökéletes akar lenni, és az önmagáról szült álmait, amilyen ő szeretne lenni, kivetíti a menny vetítővásznára. És Istene tulajdonképpen önmagának a tökéletesített formája, nem valami tőle függetlenül létező valaki. Nem! Az ember, testvérek, hiányérzettől gyötörve, kínozva, mélységes gyűlölködéssel és lázadón elutasítva fogadja a hozzá közelítő Istent. Manapság, testvérek, ez a gyűlölködés, ami bennünk rejlik az Istennel szembe, legtöbbször az Isten iránti közöny áruhájába rejtőzik. Figyeljétek meg, nem érdekel az Isten, mondja az átlag ember. Nem gyűlölöm az Istent, nem érdekel. Ugyan már, miről beszéltek ti? Ez az, milyen Istenről beszéltek? Ez az Isten nincs is. Minek törődjek vele, ha nincs? Lejárt lemez, találgatás az egész, felesleges időtöltés, foglalkozzunk fontosabb problémákkal. Közönyös az ember Isten ellen, de ez az Istennel szembe közönyös ember, testvérek, ugyanakkor lelke legmélyéből önmaga isteneként éli az életét. Figyeljétek meg! Önistenítő módon él. Öntelt. Ki, ha én nem? Büszke. Hiú. Kivagyisága mérhetetlen. Ha megsértik, véres bosszút áll önmagáért. Önmaga erkölcsi törvényei szerint él. Én mondom meg, hogy hogy élek. Öntörvényű ember vagyok. A magam dicsőségét kovácsolom mindenhol. Elvárom, hogy mindenki engem tiszteljen, elismerjen, becsüljön. Önmagamat állítom központba, családba, mindenhol. Egocentrikus emberként él, önző emberként élek. Kit szeretek a legjobban? Önmagamat szeretem, sőt, önmagamat imádom. Önimádattal van tele. Élet célom, önmagam megvalósítása. A saját lehetőségeim kibontakozása. Én elég vagyok önmagamnak. Én elég vagyok önmagam. Nincs szükségem itt másra. Istenre pláne nincs. Ő nem. Közöny Isten iránt, de ez a közöny Isten iránt leple az Isten mélységes megvetésének, és annak, hogy az ember önmagát isteníti tulajdonképpen. Ez pedig nem egy természetes állapot. És itt érkezünk meg, testvérek, az embernek tulajdonképpen a mélységes tragédiájához. Minden ember mélységes tragédiájához, mert miközben az ember tele van az Isten utáni vágyódással, az űr Isten alakú, aközben, amikor Isten odalép, az ember elutasítja magától. Mi, értitek ezt? Nem tud más csinálni. Ilyen a természete. Mintha szomjaznánk, és valaki odahozna egy pohár vizet, és mi azt mondjuk, nem kell. Mintha már majd az éjhalál széle, és valaki hozna valami kis ennivalót, nem kell. Feküdj le itt egy puha ágy, nem aludtál két napja. Nem kell. Továbbra is fönn akarok lenni. Ez a borzasztó tragédia, testvérek. Ha az emberen múlik ez az egész dolog, akkor az Isten elutasítja magától. Ha az emberen múlik, minden marad a régibe. Él tovább ezzel a mélységes belső hiányérzetével, amit próbál ezzel, azzal, amazzal egyszerre több mindennel is talán kielégíteni. Csak nem sikerül neki. Ez pedig, testvérek, ha nagyon biblikusan nézzük ezt a dolgot, maga a pokol. Mert mi a pokol? A pokol, testvérek, az Isten nélküliség. Az a pokol. Már itt a földön is. Csak még itt a földön a pokol szenvedését lehet egy kicsit enyhíteni. Ugye? Lehet enyhíteni azzal, hogy nézegetjük a plazma tévét. Meg suvickoljuk az összelopkodott luxusautót. Meg megcsaljuk a házastársunkat. Meg ugrabugrálhatunk a hidak széléről a mélységbe. Meg van szelíd drogocska, meg kemény drogocska. Meg ide menekülhetünk, meg oda menekülhetünk a szenvedés elől. Az Isten nélküli lét szenvedéséből. Csak hogy testvérek, amikor meghalunk, akkor rájövünk, hogy még a halál se oldja meg ezt a belső hiányérzetet. Sőt, elmélyíti. Mert a halálba, testvérek, az ember ott szembesül vele, hogy az elmúlt vasárnap igehirdetésbe hallottátok, szembesül vele, hogy most aztán rám szakadt. Megváltoztathatatlanul rám szakadt az Isten nélküliségnek az állapota. A pokolba jut az ember, az örök Isten nélküliségbe, amit ott már nem tud semmivel enyhíteni. Ott már nincs ilyen, hogy majd megiszunk egy kis sört a klubba, meg leugrunk a sörözőbe a haverokhoz. Ott már nincs ilyen, testvérek. A halál után már nem lehet az embernek semmivel se enyhíteni a maga egzisztenciájának, létének, személyének a mélységes szenvedését az Isten nélkül. Amikor a gazdag kéri, hogy legalább Lázár jöjjön már ezt a kis ujjával, egy csöpp vizet hozzon, kéri az enyhülést, az Isten hiánynak az enyhítését, és nem kapja még az egy cseppet sem. A pokolba, testvérek, a gyötrelem van, és ott már nincs ide-oda menés, meg nem tudom én micsoda, hogy egy kicsit enyhítsük, megnézzük majd a BL döntőt, meg nem tudom, akkor majd enyhítjük egy kicsit a szenvedését az Isten hiányának. Nem lehet. Nem lehet, testvérek. Ha az emberen múlik, az ember ide jut. A földi pokol után az örök pokolba, de ha Istenem múlik, ha Istenem múlik, hogyan gyógyítja Isten a hiányérzetet? Zorán a Penitencia című dalban azt énekli, hogy bár álmodtam néha, hogy szóba állsz velem, de úgy volt, hogy én kérdezem, az intőket miért kaptam, anyám miért sírt miattam, miért loptak meg, ha adni jó, miért vagy te örök bujdosó, se kép, se szó. Nos, Isten éppen ellenkezőleg tett, mint ahogy Zoránék éneklik. Csak Zoránék ezt nem akarják elfogadni. És az Zoránék a bujdosással, a szótlansággal, a passzivitással, a jeladás elmulasztásával vádolják az Istent. De Isten nem így cselekedett. Ő adott szót is, adott képet is. És nem bújt el, hanem kinyilvánította magát. Azzal kezdte, hogy kinyilatkoztatta magát kiválasztott embereknek. Szent lelke által ihlette ezeket az embereket, akik megértették, hogy Isten mit akar üzenni rajtuk keresztül az embereknek. És az Istentől jövő információkat Isten parancsára leírták. Így az Isten elénk adta magát, hozzánk alkalmazkodva, szavai, beszédei által az Ószövetség irataiban. Lett szó. Zorán azt mondta, nincs szó, de lett szó. Aztán Isten még egy képet is adott magáról. Mert ő maga megjelent ezen a földön a názáreti Jézusban. Láthatóvá, megragadhatóvá tette magát a történelem színpadán. Eljött ide, közénk, inkarnálódott, testet öltött magára az Isten, és megjelent az ellene lázadó és mégis utána éhező emberiség tagjai között. A világon túli, a végtelen, személyes valóság Jézusban, mint valóságos emberbe közénk szállt. Lett kép is. És akik ezt a Jézust meg tudták fogni, hallották, látták, azok leírták nekünk. Későbbi embereknek leírták Jézus hiteles élettörténetét az evangéliumokban. Itt van előttünk a Szentírásban. És ha olvasuk az apostoli íratokat, mégis ezekből is még inkább kibomlik előttünk Krisztusunknak, a testélet Istennek a hiteles története. Isten nem örök bújdosó. Adott magáról szót is, és képet is. Miért vagy te örök bújdosó? Nem örök bújdosó. Kijelentette magát, és amit ő így elénk adott, annak alapján szól ma az igehirdetés, a bizonyságtétel, és a bizonyságtétel, az íge hirdetés, akár én teszem, akár ti teszitek valahol, az Jézus megjelenítése. Ott a Szentlélek által megjelenik Jézus. Megteszi az Isten a lépést az utána vágyódó ember felé, és az őt mégis gyűlölő ember felé. Akkor megteszi a lépést felénk, akkor elkezdődik a mi hiánybeteg, lázadó lényünknek a gyógyítása. Elkezdi gyógyítani ezt a belső hiányérzetünket, amikor halljuk, hogy Jézus kicsoda, testvérek, ezek kulcsfontosságú dolgok a számunkra. Elkezdjük hallani, hogy volt egy ilyen valaki, hogy Jézus. Aztán, hogy halljuk, hogy ő nem csak egy ember volt, hanem benne az Isten jött el. Halljuk, hogy hogyan élte az életét, hogy mit tanított az embereknek, hogy hogyan élt, mit cselekedett az emberek között. Halljuk, hogy meghalt a kereszten, és megértjük azt is a Bibliában, hogy miért halt meg a kereszten. De megértjük, hogy föltámadt, és fölvilágosul előttünk egyszer, hogy miért is támasztotta föl őt az Isten. Halljuk, hogy őt föl is emelte Isten a mennyekbe, és ültette a maga jobbjára, és onnan fog visszajönni, és valahogy egyre jobban megismerjük ezt a Jézust, akiben ott van az Isten. És elkezdjük valahol érezni, egyszer csak valahol érezni, ráérzünk, hogy ő az, aki be tudja tölteni ezt a belső hiányt, amit semmivel és senkivel nem bírtunk betölteni. Ő be tudja tölteni. Elkezdjük érezni ezt, ösztönösen is. Aztán elkezdjük talán érteni is. Egészen addig vezet minket az úton, amíg egyszer csak elkezdünk hinni ebben a Jézusban. Rábízzuk magunkat erre a Jézusra, befogadjuk ezt a Jézust a szívünkbe, mindegy, hogy mondom. Amikor eldöntjük, hogy már nem akarunk Jézus nélkül élni, és azt mondjuk, itt vagyok, Uram, én a nyomorult, önistenítő ember, nekem szükségem van rád. Hajkuráztalak élvezetekbe, filozófiákba, én nem tudom mibe, nem találtalak sehol, most te találtál meg engem, nekem kell lesz. Könyörülj rajtam, és légy az enyém. És akkor hallja az ember, hogy már a tied vagyok, és te az enyém vagy. Amikor ez megtörténik, testvérek, amikor már nem csak érezzük, nem csak értjük, hanem hisszük Jézust, és rábíztuk magunkat, akkor megtörténik a csoda. Megtörténik a csoda. Mert ahogy befogadjuk Jézust, testvérek, benne befogadjuk az Istent, a szívünkbe, az életünkbe. És amikor befogadtuk Istent, akkor benne mindazt befogadtuk, ami benne rejlik. Befogadtuk a szeretetét, a kegyelmét, befogadtuk az igazságát, az életét, a békességét, mindent, ami Istenben rejlik, ami felsorolhatatlan. És abban a pillanatban a Jézusban visszakapott Isten betölti az Isten alakú űrt a lelkünk, az életünk mélyén. És az egy csodálatos Isten tapasztalat, testvérek, amikor ezt átéli az ember. Amikor hívő emberként átélem, hogy amit semmi és senki nem tudott felszámolni bennem, azt most az Úr Jézus, illetve a benne befogadott Isten felszámolta. Nekem már nem hiányzik semmi. Én boldog ember vagyok. Én nem azért dolgozom, hogy boldog legyek. Én már boldog vagyok, úgy dolgozom. Én nem azért szeretem a családomat, hogy én magamat valahogy jól érezzem a bőrömbe, hanem én már jól érzem magam a bőrömbe, azért szeretem őket. Minden máshogy csinálok, mert belül a lelki vágyakozásom, amit semmivel nem tudtam betölteni, az most már betelt. Betelt az én örömöm. Betelt az én békességem. Jézus Krisztusba visszakaptam az Istent. Testvérek, egy költő, Fejszés Andrásnak hívják, így vallott erről. Árnyékon volt a szomorúság, leghűbb barátom a kétség, fényes nappalom a sötétség. Utat veszve vakon bolyongtam, céltalannak látszott az élet, mint mikor mély álomból ébred, s üres nappalnak néz elébe az ember, s nem mer szemébe nézni a jövendőnek. És mikor minden veszni látszott, öreg kopott Bibliámból egy régi ige újra felfény lett. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És megoldódott minden válság. Nincs bennem többé rezignáltság. Ez a boldogság pillanata, testvérek. Csodálatosan beszél erről Ágoston, akinek egy klasszikus mondata van, valószínűleg mindnyájan tudjuk, de pontosan ezt fogalmazta meg. Magadért teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik te benned. Ágoston megnyugodott. Ez a zaklatott csavargó, ez a züllött ember, aki mindenhol próbálta megtalálni a boldogságot, csak Jézusban nem. Egyszer Jézusban mégis megtalálta, mert megtalálta őt Jézus, és neki kellett ez a Jézus. Élete romjai fölött. És ő belőle lett Ágoston a 4. század nagy tanítója. Calvin nagy tanítója, a mi nagy tanítóink egyike. Isten gyermeke, boldog ember. Ha átéltétek ezt, akkor dicsőítsétek az Urat velem együtt, és hogyha nem éltétek át, akkor legyetek jó reménységgel, mert úton vagytok. Az Isten úton van hozzátok, és Krisztus úton van felétek, hogy betöltse a belső vágyakozást itt a földön, és aztán örökre. És ha lehet, akkor beszéljetek másoknak is erről a Jézusról és a benne rejlő Istenről. Mert amit semmivel és senkivel nem tudnak betölteni, szenvedő lelkű embertársaink, azt ő általa betölthetik. Legyenek azok a valakik a gyerekeitek, az unokáitok, a barátaitok, az ismerőseitek. Beszéljetek nekik Jézusról és a benne rejlő Istenről, aki minden lelki szükségletünket önmagában és önmagából be tudja tölteni ma is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, akiben földre jött az Isten, és köszönjük, hogy benned láthatjuk azt a mélységes szeretetet, ami után mindenki vágyik, és mi is. Benned van az igazság, az a szentség, az a jóság, amire valahol mélységesen szomjazunk, és amit sehol és senkiben nem tudunk megtalálni. Köszönjük néked, hogy most imádattal fordulhatunk hozzád, és kérünk arra, hogy segíts téged hinni, és téged hitáltal befogadni a szívünkbe, az életünkbe. Segíts rád bízni magunkat. Segíts átélni, Úrunk, mindnyájunknak, hogy te betöltöd itt a földön már azt a lelki szükséget, amivel születtünk már erre a földre mindnyájan, és amit semmivel nem tudtunk betölteni mi magunk se. Segíts, hogy fölragyoghasson előttünk a te személyed. Könyörülj rajtunk, hogy meglássunk téged, mint aki a mi boldog földi életünknek és valóban beteljesedett örök életünknek is a titka vagy, hiszen benned van az Isten, és ezért benned van minden jó és minden tökéletes. Köszönjük néked, hogy benned kapunk meg mindent, amit sehol és senkiben meg nem találhatunk. Köszönjük néked, hogy te ragyogsz föl előttünk ma is. Kérünk, hogy segíts ezeket éreznünk, értenünk és hinnünk benned. Köszönjük néked, hogy ma is így tanítottál minket, és így vontál magadhoz. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkben az elhangzottakat, és segíts, hogy a te bizonyságtevőid legyünk ebben a szegény világban, ahol egy csomó boldogtalan ember között kell járnunk, kelnünk, akik keresnek mindenhol téged, de nem találnak, mert még azt se tudják, hogy téged keresnek. Segíts, hogy mi hadd legyünk a te hírnökeid, jó hírnek, örömhírnek a közvetítői. Hadd mutassunk te reád életünkkel, szavainkkal, egész lényünkkel. Köszönjük néked, hogy kérhetünk téged gyülekezetünk betegeiért, szenvedő tagjaiért. Légy gyógyítójuk, légy megsegítőjük, légy közel hozzájuk. Kérünk téged városunkért, népünkért, hogy ragadd ki a hitetlenségből, az istentelenségből, minél több tagját, és vond magadhoz a szíveket, lelkeket, Urunk. Adj ébredést ebbe az országba. Imádkozunk hozzád népünk vezetőiért. Adj nekik bölcsességet a vezetéshez, adj nekik értelmet, erőt a kormányzáshoz. Kérünk téged, hogy leginkább adj nekik felét fordulást és hitet te benned. Előtted való felelősségtudattal és a néped iránt való szeretettel tudják vezetni ezt a mi népünket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk őket is és magunkat is. Kérünk téged arra, hogy áld meg testvérgyülekezeteinket szerte a világban. Így kérünk a nagysolymosiakért is. Áld meg őket, áld meg a múlt héten közöttünk szolgált Endre testvérünket és az ő gyülekezetét is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, egész néped ügyét. Köszönjük, hogy meghallgatsz most minket. Te nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem a testvéreknek, hogy a gyülekezetről készült rövid film, az ma kerül vetítésre, a TV1-en 10 óra 45-kor, és a TV2-n pedig 13 óra 45-kor megismétlik a református M1, bocsánat, igen, M1 és M2. Tehát az M1-en 10.45 és az M2-n 13.45-kor. Hirdetem továbbá azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmaink pünkösd ünnepe küszöbén a következőképpen alakulnak. Hétfőn az ifjúsági órát még megtartjuk, aztán legközelebb csütörtökön, pénteken és szombaton lesznek istentiszteleteink itt ezen a helyen, 18 órai kezdettel. Tehát csütörtök, péntek, szombat este 18 órakor itt találkozhatunk, és vasárnap és hétfőn is 9 órakor lesz úrvacsorás istentiszteletünk pünkösd ünnepe lévén. Szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra mindenkit. Hirdetem az erdélyi utat, amelyre még lehet esetleg jelentkezni, hogyha valaki szeretne eljönni, szóljon nekem, vagy iratkozzon föl a kis papírra, ami ott van a parókiánál, a folyosón. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Holnap lesz még nyugdíjas kör. Igen, a múlt héten elmaradt az, és akkor holnap Judit néni megtartja az elmaradt alkalmat. Tehát holnap 14:30-kor bent a gyülekezetnél nyugdíjas kör. Szeretettel várjuk a testvéreket. Akkor a záró énekünket énekeljük el, a 238. énekünket, 238, ezt énekeljük el a 7. versétől végig, válaszolva Isten igéjének üzenetére, nálad lehetetlen, tudom, semmi nincsen. 238, 7-től 10-ig, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.
Nálad lehetetlen, tudom, semmi nincsen. Nyújtsd kezedet, búss szívemet, erősítsd bágyat lelkemet, mert adlak tégedet. Szent Lélek Istenünk, vigasztaló Úrunk, bátoríts meg, oltalmazd meg, igaz hitben, szerelmedben, minden jókkal állj meg. Keresztemben tűrést, hogy boldog szenvedést, hogy abban ne zúgolódjak, és búban ne tántorodjak, hozzád folyamodjak. Így erős gyámolom, csak rád támaszkodom. E világi életemben, halálom után mennyékben, véled legyek, amen.
Nemzeti imádságunkat énekeljük el. Áldás békesség!